Szeretettel köszöntünk mindenkit. Folytatjuk az ószövetségi történelemmel foglalkozó előadássorozatunkat. A mai alkalommal a bírák korának a legutolsó szakasza lesz a témánk. Ja, ha visszaemlékszünk, a múlt alkalommal a bírák korából két kiemelkedő személynek a történetével foglalkoztunk, Gedeonéval és Sámsonéval. Tehát még emlékszünk, hogy úgy hasonlítottuk össze őket, hogy az egyik lélekben volt az erős, a másik testben volt erős. És olyan érdekes párhuzamokat és ellentéteket fedeztünk föl a pályafutásuk és az életük között. A mai alkalommal átérünk már tulajdonképpen Sámuel első könyvére, mert Sámson története után a bírák könyvében már nem sok minden következik. Van még egy-két, hogy így mondjam, nagyon szomorú és lehangoló fejezet, ami arról szól, hogy a bálványimádás hogyan sokasodott el, hogyan hatolt be mindinkább Izraelbe, és a legutolsó rész pedig az mély erkölcsi zuhanásról tanúskodik. Persze a két dolog összefügg, mert mindig így van ez, hogy nem tudnak emberek magasabbra emelkedni, mint amilyen az Isten képük, vagy ahogy az Isten felől gondolkodnak. Amikor Izrael bálványimádásba süllyedt, és amikor azoknak a pogány népeknek az isteneit vette át, akik rendkívül sötét vallási irányzatot képviseltek, akkor nem lehetett más a következmény, mint hogy Izrael erkölcse is lesüllyedtek. Az ember szinte azon csodálkozik, hogy egyáltalán maradt még magva az igaz Isten hitnek és az Isten félőknek. De maradt. És Sámuel első könyvében, az első fejezetben pontosan ezzel találkozunk. Egy nagyon megindító és bennünket közvetlenül érintő részlete lehet ez a Szentírásnak. Ebben a fejezetben szó van egy házaspárról, egy családról, akik ennek a nagy romlásnak nagy romlás közepette az igaz Isten félelmet és Isten szeretetet képviselték. Úgy olvastuk itt az első fejezetben, hogy volt egy Elkána nevű férfi, így mondja itt, hogy Efraimita volt, de a Biblia más részeiből kiderül, hogy Lévi törzséhez tartozott, ugye, akik a szentély szolgálatát látták el, és eredetileg egy felesége volt, egy Anna nevű felesége, de mivel Annának nem volt gyermeke, később még egy feleséget vett, egy Pennina nevű asszonyt. Abban az időben borzasztó szerencsétlenségnek tartották, hogy valakinek nincsen gyermeke, és megtette ezt a lépést Elkána is, hogy még egy feleséget vett, azonban beköltözött a családba a boldogtalanság, mert az új asszonynak ugyan lettek gyermekei, de egy nagyon szűkkevlű, féltékeny természetű nő volt. És úgy olvassuk a Bibliában, hogy Anna és Elkána között igazi házastársi szeretet volt eredetileg, és mindvégig tartott is tulajdonképpen ez a házastársi szeretet, csak Penninának a magatartása csöpögtetett, hát nagyon-nagyon fájdalmas dolgokat ebbe. Annyira megindító, hogy így olvassuk, hogy amikor felmentek évenként a Síló nevű helységben volt akkor a pusztai sátor felállítva, ott folytak az áldozati szertartások, ott tartották meg az ünnepeket, és mikor oda felmentek, akkor ugye ezzel együtt járt egy ilyen áldozati, ünnepi étkezés is, amiben az egész család részt vett, ez volt az úgynevezett béke áldozat, és akkor Elkána, Annának, akinek nem volt gyermeke, két részt adott. Ugye ez volt a szokás, hogy a családfő osztotta az ételt, és valahol a megkülönböztetett szeretete jeléül nem egy részt adott neki, hanem többet, mintha gyermekei is lettek volna. Így megjegyzi az írás, mert Annát igen szerette. De a Pennina ezt nem bírta elviselni, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy gúnyolta Annát azért, hogy ő meddő, neki nincs gyermeke, hát ugye mindjárt érezzük, hogy ez egy nagy aljasság, mert ki tehet erről, ugye is a féltékenységét ezzel vezette le, hogy Annát bántalmazta a szavaival. Úgyhogy azt olvassuk a Szentírásban, hogy így olvassuk a 7. versben, hogy ahányszor fölmentek az ünnepre, mindig így bosszantotta őt, mindig így megkeserítette Pennina Annát, és végül ő sírt, és nem evett semmit. És a 8. verset kiemelném, és mondta neki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Mi feled bánkodsz szívedben? Avagy nem többet érek én neked 10 fiúnál? De azért mondom, hogy ez egy egész különleges részlet, hogy még ilyen erkölcsi romlás közepette, amely Izraelben volt, és lelki hanyatlás, még egyrészt volt ilyen istenfélő család, akik rendre mindig fölmentek az ünnepre, az áldozat bemutatásra, ők komolyan tartották az Isten kívánalmait, másrészt pedig ilyen szeretet és összhang volt Anna és Elkána között. Természetesen bárki fölteszi a kérdést, akkor még ha nem volt is gyermeke, miért vett második feleséget. Ugye említettem már, hogy hát ezt rettenetes szerencsétlenségnek tartották, hogy akkor valakinek nem volt gyermeke. Ezzel együtt nyilván hiba volt, hiszen a későbbiekben éppen látjuk, hogy az Isten tudott kegyelmesen segíteni ezen a problémán. Azt olvastuk az Új Szövetségben, hogy amikor Jézust megkérdezték, hogy miért engedte meg Mózes az Ószövetségben a válást, akkor Jézus erre azt válaszolta, és ugyanez volt érvényes a több nejűségre is. Az ő kemény szívűségük miatt, mert egy testi leszármazás szerinti nép voltak. Nem egy megtért nép, akik újjászületés megtérés által csatlakoztak az Isten gyülekezetéhez. És ezért a kemény szívűségük miatt Isten eltűrte ezt a jelenséget, de csak átkot és nyomorúságot hozott. Érdekes, hogy amikor az izraeliták a babiloni fogságba kerültek, ugye ez egy nemzeti történelmi ítélet volt, akkor kigyógyultak nem csak a bálványimádásból, mert soha többet a bálványimádással nem kacérkodtak, hogy így mondjam, hanem érdekes, hogy a több nejűség is véget ért Izraelben. Rögtön tudták, hogy melyek a Jóisten eredeti kívánalmai, ezután a nagy történelmi lecke után a hazatért Júda beliek, azok már nem engedték meg maguknak a több nejűséget, hanem valódi reformáció indult el sok-sok vonatkozásban, visszatérés az Isten eredeti kívánalmaihoz. Nos, tehát a történet úgy folytatódik, hogy az egyik ilyen ünnepen Anna végül elvonult a szent helyen egyedül, és így olvassuk a 10. versben, és lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. Hogy milyen lealacsonyodott állapotok voltak ekkor, az kitűnik abból, hogy Éli főpap, azt olvassuk, ott ült a székén a Szent Sátor bejáratánál, és látta, ahogyan Anna könyörgött, és egyszer csak hát elég nyersen rászólt, és azt mondta, hogy meddig leszel még részek, távolítsd el a mámorodat, mert Anna hangot nem adott ki, csak a szája mozgott, és sokáig hosszasan imádkozott ott. Ugye ez azt mutatja, hogy még ilyen jelenség is elképzelhető volt abban az időben a templom körül, hogy ezt feltételezte Éli. Bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bors, sem részegítő italt nem ittam, hanem csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szóltam eddig. Szeretnék ebből csak egy mondatot kiemelni, azt mondta, szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ez egy nagyon érdekes fogalom, hogy valaki kiönti a szívét az Úr előtt. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e valaha ezen a bibliai kifejezésen. Hát gondolom, a jelenlévők közül többen próbáltak életükben imádkozni. És van, aki talán a kettő közötti különbséget is tudja, hogy milyen az, amikor az ember úgy igyekszik imádkozni, amikor az ember úgy erőlködik imádkozni, és milyen az, amikor egy imádság az, hogy valaki kiönti a szívét az Úr előtt. És ha soha életünkben nem volt ilyen tapasztalatunk, akkor most jegyezzük meg ezt a bibliai kifejezést, hogy a legeredményesebb ima az, amikor valaki egyszer úgy meg tud állni az Isten előtt, hogy egészen kijönti a szívét. Van egy nagyon érdekes ige, Jeremiás síralmai 2. fejezet 19. versében, és ez az ige így hangzik, öntsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Ugye értjük a hasonlatot, a víznek nincs semmi ellenállása, megbillenti az ember a poharat, ömlik ki a tartalma, és azt mondja, öntsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt. Tehát amikor az ember mindent elmond, mint egy valódi atyának, mint egy igaz barátnak, mindent elmond az Istennek, és minden terhét leteszi, és minden gondját és minden kérését rábízza. Igen nagy áldás az ilyen imádság. Nekünk az a bajunk, hogy nagyon sietünk. Mindig bennünk van valami feszültség, bennünk van valami rohanás. De ugye Jézus is hasonló módon tanította, amikor így fogalmazott, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be magad után az ajtót, mintha azt mondaná, szánd rá az időt, és ne, most egészen határozd el, hogy te ki akarod önteni szívedet az Isten előtt, és tedd meg. És Jézus azt mondta, akkor nyilvánvalóan válaszolni fog neked. És itt is azt olvassuk, hogy aztán Éli is ugye megindult Annának ezen az alázatos, de nagyon mélyről jövő válaszán, és azt mondta neki, hogy eredj el békességgel, így olvassuk a 17. versben, és Izrael Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. És a következő versben azt olvassuk, hogy Anna elment, és az arca nem volt többet szomorú. Ebből is valamit megtudhatunk, ugye még nagyon nagy dologról volt szó, hogy hiszen jó ideje nincs gyermeke. Hát bizonyára vártak egy ideig gyermekre, amikor aztán feleségül vette Penninát. Penninának már több gyermeke volt, tehát jó idő eltelt. Tehát egy emberileg reménytelen eset volt Anna abból a szempontból, hogy még gyermeke szülessen. És nagy dolog volt mégis, amikor valaki ki tudja önteni a szívét az Úr előtt, és elnyeri azt a bizonyosságot, hogy Isten meghallgatta őt, akkor nem kell várni arra, hogy majd látja az eredményt, akkor azonnal megnyugszik, és azonnal biztos benne, hogy az Isten segíteni fog. Ez egy nagyon, nagyon fontos tapasztalat, és ajánlom, hogy emlékezzünk rá, és véssük jól a szívünkbe, hogy lehet így imádkozni, hogy nem kételkedünk, nem bizonytalankodunk, mert ott az imádságban az ember elnyerte azt a bizonyosságot, hogy Isten meghallgatta. És ez mindennél biztosabb a világon, hogy cselekedni fog. Aztán olvassuk a továbbiakban, hogy valóban megtörtént a csoda, Annának gyermeke született. De nem olvastam még egy nagyon fontos mondatot, a 11. verset, visszatérünk egy pillanatra az első fejezet 11. verséhez, hogy amikor Anna ott hosszasan imádkozott, akkor tette egy fogadást Istennek, és ezt mondta. Seregek ura, ha megtekinted a te szolgáló leányod nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Ja, már Sámson történetéből emlékszünk, hogy ez egy külső szimbólum volt, hogy a haját nem vágja le, ugye az úgynevezett nazireusoknak, akik Istennek szentelték magukat egy időre, vagy életük egész idejére, annak a külső jele volt ez, hogy a haját nem vágja le. De a lényeg nem ez volt, ez a külső jel, hanem a mögötte van, ugye Anna azt mondta, hogy az Úrnak szentelem teljes életére. Tőle kaptam, és neki akarom visszaadni, hogy az Isten szolgálja, és az Isten ügyét egész életében. Amikor megszületett a gyermek, akkor úgy olvassuk, hogy nem ment föl egy néhány alkalommal Anna a családdal együtt a templomhoz az ünnepre, mert még a gyermeket szoptatta, ugye abban az időben nem olyan rövid ideig szoptatták, mint manapság, hanem hosszabb ideig. Nem jegyzi meg a Biblia, hogy pontosan hány éves koráig, de minden esetre Anna azt mondta, addig nem viszem föl, amíg szoptatom, de utána fölviszem, és ott hagyom a templomnál, mert én az Úrnak szántam, hogy ott maradjon örökre, és az Isten szolgálatára nevelkedjék. A 23. versben így olvassuk, hogy amikor a férjének ezt elmondta, hogy ezért nem megy föl a templomhoz, és majd azután csak, és akkor már a gyermeket is viszi. Így olvassuk a 23. versben, mondta néki Elkána az ő férje, cselekedjél úgy, amint néked tetszik, maradj itthon, míg elválasztod, csak hogy az Úr teljesítse be az ő beszédét. Vajon mire vonatkozott Elkánának ez a megjegyzése, hogy csak hogy az Úr teljesítse be az ő beszédét? Hát a gyermek már megszületett, nem erre, hanem nyilván a házaspár megosztotta egymás között a dolgot, és Anna elmondta a férjének, hogy ő milyen fogadást tett, és Elkána is osztozott ebben a vágyban, hogy, a megszületett gyermek az teljesen az Istené legyen, és az Isten szolgálatára szentelje az életét, és erre vonatkozott ez a megjegyzés, hogy csak, hogy az Úr teljesítse be az ő beszédét. Aztán azt olvassuk a továbbiakban, hogy tényleg nem tudjuk pontosan mennyi lehetett, 3 éves, inkább 4 talán, egy ilyen 4 éves forma kisgyerek lehetett még egész kicsi, ahogy elválasztotta, Anna fölvitte a templomhoz. Ugye milyen különös, azt mondanánk, hogy ugye a mai ésszel így fogalmaznánk, hogy hát talán nem is szimpatizálunk Annának ezzel a tettével. Hát egy ilyen hát kicsi gyereket, hát hogy tudott kiadni a kezéből, meg hát valahogy úgy mai füllel úgy kicsit talán vitatkoznánk is Annával, hogy hát szép-szép, hogy ilyen fogadást tett, de hát ráadásul nem is volt valami ideális, nem is voltak olyan ideális körülmények a sátor körül. Csak egy dolgot ne felejtsük el, hogy Anna hitt. Ezt nem az anyai szeretetnek a hiánya volt, hanem a nagy hitének a következménye volt. De a gyermeket egyébként így nevezték el, hogy Sámuel, ez betű szerint azt jelenti, hogy a héberül, hogy meghallgatott az Úr. Tehát még a gyerek nevébe is belefoglalta azt, hogy ez a gyereknek a születése egy hatalmas tapasztalat, meghallgatott az Úr, és ez neki egy olyan hitbeli tapasztalat volt, hogy ennek a hátterén ő teljesen biztos volt, hogy ő a legjobb kézbe teszi le az Isten kezébe a gyermekét, és nem a környezet fogja meghatározni a gyereknek a fejlődését, és nem fogja hiányolni az anyai gondoskodást. Egyébként a gyerekek első éve nagyon fontos, és Anna bizonyára akkora szeretettel és gonddal és figyelemmel nevelte, hogy bár az még kisgyermek volt, és mondjuk tanítás szintjén nem túl sokat adhatott át neki, de bizonyára mégis úgy alapozta meg a kisgyerek jellemét a higgadt szeretetével, az imáival, az Isten félelmével, hogy ő nyugodtan odaadta. És inkább csak azt nézzük meg, hogy Anna nyilván, hogyha nem veszi komolyan a fogadalmát, ahogyan nagyon sok ember szokta, hogy amíg bajban van, amíg kér valamit a Jóistentől, addig hát nagyon számít rá, de amikor megkapja, akkor már aztán kicsit átértelmezi a dolgot. Anna is tehette volna ezt, hát milyen kedves lehetett ez a kisgyerek, ugye a legaranyosabb korban, hát az élete vágyának a beteljesülése, hát azért anyai szívének hát ez akkora áldozat, hogy ezt nem lehet odaadni a Jóistennek, ugye valamit magyarázkodhatott volna, hogy ő másképp, de Anna nem értelmezte át azt, amit mondott, ő, amit fogadott az Úrnak, az Úrtól kaptam, az Úrnak adom vissza. Ez volt az álláspontja. Aztán azt olvassuk, hogy évenként egyszer látta ezután a kisgyereket, mert évenként egyszer ugye nyilván nem utazgattak az emberek úgy, mint manapság. Évenként egyszer, mikor felmentek a templomi ünnepségre, akkor olvassuk, hogy mindig egy ruhát vitt neki, amit készített, számolva a kisgyerek növekedésével, körülbelül kiszámítva, hogy mekkora. És bizonyosak lehetünk abban, hogy folyvást imádkozott is érte. Mikor ott hagyta a templomnál, így olvastuk a 26. versben, az első fejezet 26. versében, az is egy különleges jelenet lehetett, mert mikor Élihez, a főpaphoz vitte, ugye személyesen az ő felügyeletére bízta, akkor ezt mondta, ó Uram, él a te lelked, Uram, én vagyok az az asszony, aki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem. Teljes életére az Úrnak legyen szentelve. És van itt egy kis megjegyzés, és imádkoztak ott az Úrhoz. Ugye egy kis megcsillanása annak, hogy bálványimádás fertőzte Izraelt, erkölcsileg zűlöttek, nagy bajok voltak, és mégis az Isten igéje nem veszhet el. Izraelnek olyan csodálatos története volt a háttérben, és ott volt az Isten igéje, az Isten beszéde. Mégis még itt is megcsillan az igaz Isten félelem. Ott Élivel együtt a házaspár imádkozott, hogy a gyermeket Istenre bízzák. És bizonyára ez történt, ahogy említettem, otthon is folyvást imádkoztak a gyermekért. Azért itt is megállhatnánk egy percre is, sok mindent lehet a gyermekekre vonatkozóan kívánni, szép legyen, okos legyen, jól beilleszkedjen az emberi közösségbe, boldog élete legyen, és egyebeket, jó egészsége legyen, de vajon hány szülő kéri ezt, ha nem is olyan formában, mint ahogy Anna, hogy ő valami különleges módon az Isten szolgálatára legyen szentelve, de talán azt a legeslegfontosabb dolgot, hogy az Istent ismerje, az Istent félje és szeresse, és hogy tényleg az Istennek legyen szentelve. Olyan értelemben is, hogy az Isten szándékait töltse be más emberek életében, és a befolyása is csak pozitív legyen más emberek életére, és ne kárt tegyen semmilyen vonatkozásban, hanem csak az Isten áldása nyilatkozhassék meg rajta keresztül. Ne gondoljuk azt, hogy az ilyen imádságok hiába valók, ma sem hiába valók, akik a gyermekeikért folyamatosan kérik az Istent, hogy az Istennek legyenek szentelve, és az Isten munkálkodjék értük és bennük. Isten a szabad választását senkinek nem fogja kényszeríteni, a gyermekekét sem, de ezekre az imádságos kérésekre sokkal többet tehet értük, mint enélkül, mert valaki kéri őszinte szívvel, hittel kéri őt, és ez a kérés lehetőséget ad arra az Istennek, hogy még sokkal komolyabban munkálkodjék értük. A történet ezután átterelődik, ugye csak vázlatosan tudjuk átvenni, átterelődik egy újabb személyre, és a figyelem középpontjába Éli főpap kerül. Azaz Éli főpap, akinek a személyes felügyelete alatt a kis Sámuel nevelkedett a templomnál. Nem tudom, ki mennyire ismeri a Bibliának ezt a részletét. Nekem a Bibliában mindig az egyik legmegrázóbb és legfájdalmasabb részlet ez. Mert ez az Éli egy olyan szimpatikus személy sok vonatkozásban. Ugye a Bibliából kiderül, hogy már az eddigiekből is, hogy szóval neki volt fogalma az Isten félelemről. Egy intelligens lelkű, érzékeny embernek tűnik. Ugye, ahogyan Annát is szeretettel megáldotta, ahogyan ott a házaspárral együtt imádkozott. Aztán milyen szeretettel és jósággal foglalkozott a kis Sámuellel. Alig akarjuk elhinni, hogy ez az Éli nagyon szomorúan fejezte be az életét, és hogy az Isten igen-igen nagy bűnt rótt a terhére. Miből adódott ez a nagy bűn? Hát Élinek a fiai papok lettek az édesapjuk után. Ugye tudjuk, hogy akkor az Áron családjában öröklődött a papság. Ugye az egész lévi törzse volt a templom szolgálatára, de ezen belül Áron családja ott apáról fiúra szállt a papi tiszt, ugye, amit elsősorban az áldozat bemutatásnál volt döntő jelentősége, hogy ezt pontosan az Isten előírása szerint tegyék és tanítsa képekben az egész Izraelt az eljövendő megváltó helyettes áldozatára és közben járó szolgálatára. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy Éli két fia, Hofni és Fineás, ha nevüket is megörökíti a Szentírás, ezúttal sajnos nem pozitív okból, nagyon-nagyon elfajult módon viselkedtek a papi tisztségben. Ugye a papoknak járt bizonyos rész az áldozati húsból, az áldozat bemutatásnál, de itt azt tudjuk meg az írásból, hogy ezek egyszerűen kereskedelmet is kezdtek űzni, mégpedig úgy, hogy nyers húst követeltek, abból is a legjobb részt, és odament a főpap szolgája, és hogyha nem adta az áldozathozó, vagy megütközött ezen a furcsa eljáráson, akkor azt mondta, hogy elveszem erőszakkal, ha nem adod. Tehát végül így olvasom a 17. versben, második fejezet 17. versében. Igen, nagy volt azért az ifjaknak bűne az Úr előtt, mert az emberek megutálták az Úrnak áldozatját. Nem is csodálkozhatunk, hogy így minősíti a Biblia, hogy igen nagy volt az Hofni és Fineás bűne, mert szörnyű az, amikor akik Isten papjainak kellene lenniük, az ő magatartásuk megutáltatja az emberekkel az Isten hitet, vagy a vallást. És én nem tudom, hányan és hányan követték el ezt a bűnt Hofni és Fineás óta. Hány ember volt, aki megbotránkozott egyes egyházi személyeknek az életén, vagy a viselkedésén, és emiatt megutálta az Isten szolgáltat, az egész vallásosságot, mindent. Ez igen nagy bűn az Isten szemében. Ilyen árnyékot vetni Istenre, és ilyen torz képet adni. Azt olvassuk, hogy Isten küldött Élihez üzenetet, és pedig egy nagyon komoly üzenetet, hogy a fiai nagyon helytelen úton járnak, és ekkor Éli megdorgálta őket. Így olvasom a 22. verstől. Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekedtek az egész Izraellel, és hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet csátorának nyílása előtt szolgálnak. Mondta azért nékik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó az a hír, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érte közben járó? De nem hallgattak atyuk szavára. Mi Bibliánk így mondja, de az Úr meg akarta őket ölni, de a helyesebb fordítása a szövegnek az, hogy az Úr kiszolgáltatta őket, hogy megölessenek. Mert annyira elvetemültek voltak. Ugye itt láttuk, hogy még mivel tetőzték meg az előző bűnüket, olvastam az igében. És most megkérdezem, hogy szerintünk Éli helyesen járt el a fiaival ezután? Hát ha úgy nézzük a szövegét, az nagyon, nagyon, nagyon korrektnek tűnik, ugye? Mert azt mondta nekik, hogy hát a ti gonosz cselekedeteiteket hallom mind az egész néptől, és kérlelte, hogy ne tegyétek. És itt látszik, hogy mennyire értette, hogy miről van szó, mert azt mondta, hát ha ember ellen vétkezik, az is nagyon rossz, de ha valaki ennyire kihívóan az Isten ellen vétkezik, mint amit itt tesztek, hát ki lehet érte közben járó? Ez szinte olyan bűn, amire nincs bocsánat. És ha ti ebben megkeményedtek, az tragikus és végzetes. Tehát itt is azt látjuk, hogy nagyon intelligens lelkű ember volt Éli. Nagyon föl tudta fogni a dolgokat. De még egyszer megkérdezem, hogy helyesen járt el Éli a fiaival kapcsolatban, hogy így megintette őket? Hát talán meglepődünk azt mondani, hogy nem. Mert itt már az intés kevés volt. Ha ő ezt meghallotta, Brále így mondta már mind az egész néptől. Tehát már ez széltébe, ez hosszába fertőzte Izraelt. Mit kellett volna tennie? Abban a pillanatban eltávolítani a tisztségükből, és még ha a tulajdon fiai is az igazságos ítéletben kellett volna őket részesítenie. De Éli csak beérte ezzel a dorgálással, és többet nem mondott semmit, és ő, aki Izraelnek a bírája volt, és a főpapja, nem távolította el őket a tisztükből. Utána így olvassuk, hogy egy Isten embere jött Élihez, tehát valaki, akit profétaként az Isten küldött hozzá, és nagyon, nagyon komoly üzenetet hozott. Hadd olvassam a 29. verset, második fejezet 29. versét. Miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és értel áldozatomat, melyet rendeltem-e hajlékban? És te többre becsülöd a fiaidat, mint engem. Tehát az természetes, hogy van, hogy erős a szülői szeretet, de a gyermekek nem igazi szeretete az, amikor még az Isten nyilvánvaló erkölcsi törvénye áthágását is átnézi a szülő, elnézi a szülő, különösen Éli, aki egyben Izrael bírája, mert azt mondta Isten, amit tesztek, az olyan, hogy megtapossátok az Isten tiszteletet és az Isten tiszteletre való dolgokat, és neked fontosabb, hogy a fiaiddal ne jöjj konfliktusba, mint hogy az Isten erkölcsi törvényének érvényt szerez Izraelben, és ezzel a fiaidat se szereted igazán, ez egyértelműen benne volt. És akkor az ember azt gondolná, hogy ezután, mert még itt még további nagyon szigorú dolgok következtek, amit én mind nem olvasok föl, talán csak egyetlen egyet még a 32. versből, amikor azt mondja, és meglátod Isten hajlékának szorongattatását, mind ahelyett, ami jót cselekedett volna az Úr Izraellel, és nem lesz vén ember a te házadban soha. De tehát azt mondta ki ezzel az Isten, hogy nem csak a te családod dől nyomorúságba, hanem az Isten háza, az Isten tisztelet, az Isten népe is nyomorúság, lelki hanyatlás következik. Mindam a jó helyett, amit az Úr cselekedett volna, szívesen cselekedett volna. Ugye ez ember itt megrendül a felelősségtől. Különösen, akik olyan tisztségben vannak, mint Éli volt, ha elkövet hibát a személyes életében, a családja életében, a szent tisztében, akkor nem csak saját magának állt, és nem csak a családjának, hanem kihat az egész is, az Isten egész munkájára, és ki tudja, mekkora romlást, lelki romlást hoz emberek sokaságára. Az ember szinte megretten, ennek a súlyától. Most az ember azt gondolja, hogy hát most akkor már valami történt. És döbbenetes, hogy nem történt semmi. Ez az Éli történetében mindig a megrázó. Annyira értette, hogy miről van szó. Olyan érzékeny lelkű volt, olyan annyira tudta, hogy mit kellene tenni. Annyira tudta, hogy milyen nagy a bűnnek a súlya, ami szóban forog. És mégis a cselekedet szintjén nem történik következetesen semmi. És ezt látjuk a továbbiakban is. Még a 35. verset is olvasom. Isten már ezáltal a próféta által üzent egy nagyon megrázó dolgot is. A 34. verset is olvasom még előtte. Azt mondja, és ez legyen előtted a jel, ami következik két fiadra, Hofnira és Fineásra, hogy egy napon halnak meg mindketten. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, aki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor. Tehát a Jóisten kijelentette, hogy elveti az ő családját, mint papi nemzetséget, de ami megrázó volt, azt mondta, hogy az Isten ítéletei beteljesednek, ez lesz a jel, egy nap hal meg mind a két fiad. Most azt gondolnánk, hogy erre már csak megrettent Éli. Erre már csak megrettent, és azt mondta, hogy itt valamit cselekednem kell, hogy ezt az ítéletet elhárítsam. Hát valami komoly munkát kell végeznem a fiaim megtéréséért. És hát legelőször is, komolyan nem is veszik a tettüket, amíg legelőször is a tisztségükből el nem távolítja őket. És ha már az Istennél megvan az ítéletük, kész az ítéletük megírása, hogy egy nap fognak meghalni, és Éli még mindig nem tesz semmit, még mindig nem mozdítja el őket a tisztségükből. És az Isten már megmondja, hogy már leáldozott a te házadnak. Tulajdonképpen nem tudom, sejtjük, hogy mi lehetett az Élinek a gyengéje. Mi lehetett az a bűn, ami egy ilyen intelligens lelkű, és egyébként szimpatikus embernek a vesztét okozta ennek ellenére. Én úgy gondolom, így lehet mondani a kényelem szeretet, a resszívűség, az a konfliktus kerülés. Még ha a legszentebb dologról, az Isten elkölcsi törvényéről lenne szó, még ha fiai életéről is. És azért ebben is van ám valahol önzés. Igazából sokszor úgy gondoljuk, hogy valaki konfliktus kerülő, míg az igazságért se vállalja a konfliktust, akkor úgy gondoljuk, hogy hát az egy békeszerető ember. De sokszor, ami békeszeretőnek tűnik, a valóságban önzés. Gyávaság és önzés. Nem akarja a küzdelmet vállalni. És az ember úgy megrette rajta, hát ez is lehet kardinális hibája egy embernek. Igen, ez is lehet kardinális hibája. Minden tudhat, mindent érzékeny lélekkel fog. És mégis ez az egy dolog buktatója lehet az embernek. Hogy kényelem szerető, resszívű. Tudom, majd, cselekedjen az Isten, én nem veszem a bátorságot, én nem vállalom a küzdelmet, hogy lépjek vagy tegyek. És ez is a vesztébe sodorhat egy embert. Aztán a következő fejezetben arról olvasunk, hogy a Jóisten ezután az üzenet után, amit egy ismeretlen próféta által küldött Sámuelnek, tulajdonképpen többet nem állt szóba Élivel. És ez is egy nagyon komoly intőjel volt, mert mi az ő fiai mindezután, a borzalom után, amiért igazából Izraelben halálbüntetés járt volna, ugye házasságtörés, ugye asszonyukat rontottak meg az Isten áldozatát lábbal taposták, még mindig nem lépett, és ezért az Úr már nem beszélt vele. Hanem azt olvassuk a 3. fejezetben, hogy történt egy éjszaka, hogy Sámuel, a kis Sámuel, aki még mindig kisgyermek volt, hangot hallott éjszaka, a nevét hallotta, és odaszaladt Élihez, azt mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Aztán, mikor Éli mondta, hogy nem, én nem hívtalak, visszament, lefeküdt. De másodszor is hallotta megint a nevét. Megint felugrott, odament Élihez, mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Éli megint mondta, én nem hívtalak, menj vissza. Harmadszor megint hallotta a nevét, és azt olvassuk a Bibliában, hogy mikor megint odament Élihez, akkor Élinek eszébe jutott, hogy ez egy olyan igaz életű, ez a kis fiatal gyerek. Ez látszik, hogy az Isten szent lelke van vele. Talán az Isten őt szólította meg. Lehet, hogy az is derengett benne, hogy mivel Isten előző üzenetében azt mondta, hogy támasztottam magamnak hűséges papot. és már megvan az én kiválasztottam, aki a helyetekre lép, lehet, hogy arra is gondolt, hogy ezt a kisgyermek Sámuel, akit ilyen különleges körülmények között szenteltek az Istennek, és aki már kisgyermek korában ilyen különleges jellem, hogy ő az, akiről az Isten beszélt. És akkor azt mondta a kis Sámuelnek, menj vissza a helyedre, és ha megint hallod a nevedet, akkor mondd azt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. De azért megállok egy pillanatra. Ugye nagyon keveset mond a kisgyermek Sámuel életéről ez a Biblia, de nem tudom, melyik az a kisgyerek, aki még álmában, ugye, hogy tudnak a gyerekek milyen édesdeden aludni. És ahogy meghallja a nevét, pattan föl, és megy oda a nevelőjéhez, az öreg Éli paphoz, és mondja, hogy itt vagyok, mert hívtál engem. Hívhatják a szülők őket még nappal is. Elkönyöröghetnek nekik, elmondhatják, 5-szor is, 6-szor is a gyerekrendszerünk még a fülebotját sem mozgatja, főleg ugye manapság. De milyen lelkületű kisgyerek volt ez, míg ha álmából keltik fel, ha őt, az ő nevelője hívja, akit ő messze menően tisztelő, pattan, ott van, itt vagyok, hívtál engem, mit tegyek. Ugye Isten áldása lenne, ha ilyen gyerekeink lennének, aki ha szólítják, akkor abban a pillanatban ott van, és azt mondja, itt vagyok, hívtál engemet, mert aki engem ennyi szeretettel nevelt, aki értem ennyit tett, az ő szava az én számomra parancs, és az ő kérése az nem kérdés, hogy teljesítem. Bárcsak ilyen gyerekeket tudnánk nevelni manapság, mert igazából ez lenne az erkölcsileg helyes és a helyén való. És mikor a kisgyermek felelt, valóban az Úr szólt hozzá, és a Jóisten rábízott egy üzenetet. És ez is azt mutatja, hogy milyen érett volt ez a kisgyerek, lélekben milyen érett volt, az Isten és emberek iránt való engedelmességben milyen érett volt, hogy az Isten ilyen súlyos üzenetet már rábízhatott. Így olvasom a 11. verstől a 13-ig. És mondta az Úr Sámuelnek, íme én oly dolgot cselekszem Izraelben, amelyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. És azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégzem. Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mind örökre, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosakkal magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága sem véres áldozattal, sem éles ételáldozattal. Mi az, amikor Isten azt mondja, hogy soha nem töröltetik el a vétke semmilyen áldozattal? Ezt hívja az új szövetség szentlélek elleni bűnnek, ez az a félelmetes állapot. Amikor valakinek megkeményedett a lelke, és az Isten már tudja, hogy az ő kegyelme kérlelései, vagy kegyelme erőfeszítései hiába valók. És akkor láthatjuk, hogy valakinek így is megkeményedhet a szíve, hogy mindent tud, de nem cselekszi. Ez történt Élivel. És ugye milyen megrázó volt ez a kijelentés, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, és ő nem akadályozta meg a fiait. Megint azt mondom, hogy olyan sokszor jellemző ez a gyávaság, hogy ha gondolunk most például egyháztörténelemre, sokszor vannak istenfélő emberek, akik előtt nyilvánvaló valami utálatosság, amit tesznek az Isten egyházában. És milyen kényelmes dolog azt mondani, hogy hát az Isten dolga az ő egyháza intézzel. És milyen kevés az az ember, aki valami helytelenséggel szemben szót mer emelni. Milyen kevés az az ember, aki azt mondja, hogy én nem hallgathatok. Ugye eszünkbe juthat a magyar költőnk Babits Mihály versora, vétkesek közt cinkos, aki néma. Ez így is van. De ezt, ami akár bibliai mondás is lehetne, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma, ezt nagyon kevesen veszik a szívükre. Azt mondja, a gonosz, az álnokság miatt, amelyet jól tudott, és nem akadályozta meg. Tehát Isten nem csak azért azt kéri számon rajtunk, amit mi teszünk közvetlenül, hanem azt is, hogy van-e erkölcsi állásfoglásunk a helytelennel, a rosszal szemben, amit csak mi megtehetünk, azt megtesszük-e, hogy a rosszat, a helytelent, a gonoszat akadályozzuk. Van egy nagyon szellemes mondás, ezt régen olvastam egy folyóiratban, egy kérdés. Mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon? Lehet, hogy meglep bennünket a válasz. A válasz így hangzott ebben a mondásban, csak az, hogy a jó és igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Érdekes válasz? mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon? Csak az, hogy a jó és igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Tehát az erkölcsi bátorság nagyon értékes és nagyon fontos emberi tulajdonság. Nem arról van szó, hogy mi emberileg hadakozzunk azzal, ami nem a mi dolgunk. De az, hogy az ember felemelje a szavát az igazságtalanság ellen, hogy határozottan elhatárolja magát tőle. És amit a hatalmában van megakadályozva, azt megakadályozza, ezt az Isten mindig számon kéri. Nem csak önmagunkért vagyunk felelősek, a körülöttünk lévő emberekért, és mindazokért a dolgokért, ami a hatalmunkban van. Aztán a történet folytatódik tovább. Ugye a kis Sámuel elképzeltük, hogy hogy megrendült, ő szerette Élit, szíve szeretetével szerette, és Éli is szerette őt. Micsoda lecke volt ez neki, micsoda tanulság, ami mennyit kellett gondolkoznia, tudta, hogy az Isten igazságos. Nyilván azt is látta, és tudta, hogy hogy viselkednek az Éli fiai. Úgyhogy ő neki nem is volt lelki ereje ezt megmondani Élinek, de Éli azt mondta neki, hogy egy szót el ne hallgass, mindent mondj meg nekem, amit az Úr mondott. És ekkor viszont elmondta szó szerint úgy, ahogy az Úr mondta. Tudta, hogy el kell mondania, semmit sem hallgathat el belőle. De hogy így mondjam, ez avatta prófétává ezt a kis fiatal gyereket, hogy még az ő szeretett nevelőjének, Élinek is, ha az Úr mondta, és azt mondta, ezt kell továbbadnod, akkor noha először természetesen nem volt lelki erre elmondani, de amikor erre felszólítást kapott, akkor minden pontosan elmondott úgy, ahogy az Úr mondta. És nézzük, mit válaszolt erre Éli. 18. vers. A harmadik fejezet 18. vers. Megmondott azért Sámuel néki mindent, és semmit sem hallgatott el előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amit néki jónak tetszik. Most megint a szimpatikus Éli van előttünk. Úgy tűnik, meghajtja a fejét az Isten ítélete előtt, de megkérdezem, ennyi elég? Élinek megrettenni kellett volna. És ha eddig nem cselekedett, akkor most cselekedni. Hát ha még ezt a borzasztó ítéletet, hogy a fia egy nap hal meg. Hát a fia életéről is szó van. És azt, hogy elveti az Úr az ő házát, és nyomorúság jön az Isten hajlékára, hát ha ezt el lehetne hárítani. És még mindig nem történt semmi. A következő fejezetben, a 15. versben azt találjuk, hogy végül Éli 98 éves koráig élt. Elég magas kor 98 év? Jó Isten, milyen sokáig hagyott időt neki. Sokszor úgy elgondolkozunk, hogy sose tudjuk mi, hogy egy embernek miért ad az Isten hosszú életet. Éli ilyen hosszú időt kapott. És újabb hullámokban érték ők az intések. De épp a következő fejezetben látjuk, és az ember elborzad rajta, hogy a két fia, Hofni és Fineás, még az Isten ládáját, ami a 10 parancsolat kőtábláit őrizte, és amihez szentségtelen, tisztátalan élettel nem lehetett közelni, még azt hordozták. Még mindig ott voltak a Fridláda körül. Még mindig nem tett semmit Éli. Tehát azért mondom, hogy ez a Bibliának egy megrázó személye, ez az Éli, és minket mindannyiunkat arra tanít, hogy nem elég a szívünkben elismerni dolgokat. És nem szabad gyávaságból és konfliktus kerülésből megmaradnunk amellett, hogy szívemben tudom, és a jó Isten tudja, de én azért küzdelmet, nehézségeket nem akarok. Mert ez is nyomorúságba sodorhatja az embert. És úgy olvassuk a 4. fejezetben, még ezt röviden felelevenítjük itt még a 4. és 5. fejezetben lévő történetet, hogy a filiszteusok, akikről ugye már megismerkedtünk Sámson történeténél, most ők voltak az a nép, akik Izraelt a létében fenyegették, hogy egyáltalán megmaradnak-e azon a földön, amit Isten nekik adott. A filiszteusok megint összesereglettek, és háborúra készültek Izrael ellen. És azt olvassuk a 2. versben, hogy ütközetre került sor, és mindjárt elsőre 4000 embert levágtak a filiszteusok Izrael seregéből. És akkor a 3. vers, az egy döbbenetes vers. És mikor a nép a táborba visszatért, mondták Izrael vénei. Tehát éppen a vénei, ugye, akiknek a legtapasztaltabbaknak kellett volna lenni hitbeli dolgokban. Vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk el magunkhoz az Úr frigyládáját Sílóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg minket ellenségeink kezéből. Hát megkérdezem, olyan háttéren, amilyen állapotok Izraelbe uralkodtak, bálványimádás, erkölcsi mélypont, értelmes dolog volt feltenni azt a kérdést, hogy vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Még annyit azért tudtak, hogy az Úron múlik a dolog, mert a filiszteusok akármennyien lennének, az Isten meg tudná őket szabadítani, mint ahogy a múltban sokszor megtette, De úgy tették fel a kérdést, hogy hát miért? Ők nem tudják, hogy miért. Aztán még fantasztikusabb, hogy folytatták, azt mondták, hozzuk el az Úr Frigyládáját. Észrevesztük, hogy mennyire a pogány gondolkodás hatott rájuk. Mint hogyha ott van egy szimbólum, az érne valamit, hogyha az életük nincs összhangban Istennel, és hogyha az Isten nem tudja elfogadni az imádságaikat és a kéréseiket. És azt mondták, akkor közöttünk lesz az Úr. Hát az Isten nem volt a Frigyládába zárva, nem, a Frigyláda nem bálvány volt, mint a pogányok bálványistenei, de Izrael oda süllyedt, hogy már a Frigyláda felől, ami a 10 parancsolat kőtábláit őrizte, úgy gondolkoztak, mint egy bálvány felől. Pont úgy, mint a pogányok. Hogy ide kell hozni a Frigyládát, és akkor ez nekünk biztosítja a csata pozitív kimenetelét. Meg is történik a dolog, és olvassuk a 7. versről, amikor meghallották a filiszteusok a nagy üdvrivalgást, mert örültek az Isten ládájának, és biztosak voltak a győzelmükben, és ez mutatja, hogy az egész nép milyen lelki vakságban volt. Mindenki azt gondolta, hogy ezzel el fog dőlni a csata a javukra. És akkor megfélemlettek a filiszteusok, és mondták, Isten a táborba jött. Na, ez a pogány gondolkozás. Az Isten a ládával együtt jött a táborba, de sajnos már itt nem különbözött a pogányok gondolkozása meg Izraelé. És mondták, jaj nekünk, mert nem történt ilyen soha azelőtt. Nem is, se azelőtt, se azután. Jaj nékünk, kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek kezéből. Ez az az Isten, aki Egyiptomot mindenféle csapással sújtotta a pusztában. És akkor bátorították egymást, hogy legyetek bátrak, férfiak, filiszteusok, hogy ne kelljen szolgálnatok a zsidóknak. De észrevettünk egy érdekes dolgot, már mennyi idő telt el, ugye már egy 400 évnyi idő telt el azóta, hogy kijöttek Egyiptomból, és 4 évszázad távolából még a népek között, még a filiszteusok is ilyen élénket tudnak róla, hogy milyen csapások voltak egykor Egyiptomban, és hogy jöttek át a Veres-tengeren. Tehát ezt láthatjuk, hogy azok valódi történelmi események voltak, és óriási nyomot hagytak a környező pogány népek emlékezetében is, még évszázadok múlva is az egyiptomi csapásokat emlegették, és megrettentek, hogy mi fog történni. De azt olvassuk, hogy a következő történt, a 10. vers szerint megütköztek azért a filiszteusok, és megveretett Izrael, és Kiké az ő sátorába menekült, és a vereség oly nagy volt, hogy Izrael közül 30 000 gyalog hullott el. És az Isten ládája is elvétetett, és meghalt Élinek mindkét fia, Hofni és Fémiás. De ugye megdöbbentő, ők vitték a ládát. Nem olvastam előbb azt a verset, hogy Hofni és Fémiás vitte a két ládát. Nem egy megrázó, azok, akik úgy bántak az áldozatokkal, akik az asszonyokkal, azokat művelték, azok vitték az Isten ládáját. Hát lehet, hogy a Frigyláda megmentse őket? Ki van zárva? Ugye ez mutatja azt az emberi vakságot, hogy sokszor emberek azt gondolják, hogy szimbólumok, jelképek, szertartások, ha az életünk sehol nincs összhangban az Istennel, az Isten tiszteleti gyakorlatunk sem, akkor pusztán jelképek, szimbólumok az Istennek a jelenlétét, vagy az Istennek az együttműködését biztosítják, vagy szertartások, erről nincs szó. Ennél, hogy mondjam, groteszkebb vagy tragikusabb dolog, mint hogy Hofni és Fineás az Isten ládájával, és ez az Élinek a bűne volt, hogy Hofni és Fineás még mindig hordta az Isten ládáját. Aztán még egy utolsó szomorú hír Éliről, azt olvassuk, hogy kiült az útszélre, ugye ami annak az útnak a szélre, ami a csatamező felé vezetett, és ott aggódva várta az első hírmondót, hogy hírt hozzon a csatáról, és azt olvassuk, hogy a szíve reszketett az Isten ládája miatt, tudta, hogy mély aggodalomra van oka, és mikor megjött a hírnök, és elmondta, hogy megfutamodott Izrael a filiszteusok elől, olvassuk a 17. versben, igen nagy veszteséglőn, és a te két fiad is meghalt, Hofni és Fineás, és az Isten ládáját is elvették. És lőn, mikor az Isten ládáját említette, hátraesett a székről a kapufélhez, nyakát szegte és meghalt, mert immár vén és nehéz ember volt. Biztos észrevettünk egy finom árnyalatot, nem akkor esett le, amikor először a fiait hallotta, tulajdonképpen ő erre lélekben régen készülhetett, csak bevárta, hogy az Isten ítélete érje utol őket, ahelyett, hogy ő tett volna, és amikor meghallotta az Isten ládája és elvétetett, akkor zuhant rá az a tudat, hogy ő a hanyagságával és a bűnével milyen iszonyatos veszedelembe sodorta az egész Izrael, és milyen borzalmas kárt tett az Isten művének. Ezt nem bírta elviselni, és leesett és meghalt. egy kiváló, egyébként kiváló és értékes embernek ilyen szomorúan fejeződött be az élete. A történet itt, ami ezután következik, az igen érdekes, fordulatos történet, mert mit csináltak, ez csak nagyon röviden egy-két szóban foglalom össze, mit csináltak a filiszteusok, hát ugye a legnagyobb zsákmány, ugye a frigyláda, amit hát ők úgy tekintettek, hogy ez az istene az izraelitáknak, bevitték Dágonnak, az istenüknek a templomába. Ugye Dágonnal már találkoztunk a Sámson történeténél is, ugye mondtam, hogy ilyen alul haltestű, ugye tengeristen volt tulajdonképpen ez a Dágon, és ez a pogány nyelven azt fejezte ki, hogy a mi istenünk legyőzte az izrael istenét. Hát azért, mint egy trófeát bevitték a Dágon templomába. És akkor a Biblia leírja, hogy másnap úgy találták, hogy leesett a Dágon szobra. Helyére állították. Következő nap megint leesett, de ezúttal letört a feje és a két keze is, és ott volt a küszöbön. Érdekes, egy kis megjegyzés van a Bibliában, azt mondja, azért a filiszteusok a Dágon templomának a küszöbét elkerülik, mert oda esett egykora a feje, meg a keze a Dágonnak. Ugye ez ilyen kis apró megjegyzések mutatják, hogy még sokáig emlékeztek az emberek ezekre a történésekre, és még akköré ugye egy ilyen pogány szokás kerekedett. Akkor hát a filiszteusok ugye kezdték érezni, hogy itt valami nincsen rendben. Vitték a Dágon templomából különböző filiszteus városokba. A Biblia leírja sorba, hogy vitték egyikből a másikba, 5 filiszteus fejedelemség volt. Ott meg egy járvány ütött ki, fekélyek támadtak az embereken. Végül már az utolsó város már rettegett attól, hogy oda kerüljön az Isten ládája. 7 hónapig így ment a dolog a filiszteusok között. Aztán a bölcseikkel tanácskozást tartottak, és azok azt mondták, hogy hát készítsenek olyan fekély forma aranytárgyakat áldozati ajándékul, tegyék a figyláda mellé, ez is ugye tiszta pogány gondolkozás volt, hogy a hasonmását az őket ért csapásnak áldozati ajándékul elkészíteni. És azt mondták a filiszteus bölcsek, hogy kell keresni 2 borjas tehenet, olyan tehenet, akiket még sohasem fogtak hámba, és egy új szekérre föl kell tenni a figyládát, és ha indítsák el vezető nélkül a 2 borjas tehénnel, és hogyha ez a 2 borjas tehén, akinek otthon bezárták a borjukat, ez elindul Izrael felé, akkor biztosak lehetnek benne, hogy nem tévedés a dolog, a figyláda okozta a csapásokat, és küldjék haza a figyládát Izraelbe. És érdekes, hogy a Biblia leírja, hogy a 2 borjas tehén azonnal Izrael felé vette az utat, és folyton bőgve mentek előre. Bőgtek a borjaik után, de mentek előre, és vitték haza Izraelbe a figyládát. Ugye, tehát a Biblia nem egyszer mutatja azt, hogy Isten tényleg mindenható, az állatok ösztöneit is befolyásolni tudja. Ezúttal ugye a filiszteusok azt látták, ez egy abszolút bizonyság, ők tudták, hogy ez olyan próba, amit komolyan kell venni, ha ezek a borjas tehenek elviszik Izraelbe a ládát, akkor, és nem fordulnak vissza, akkor ez abszolút bizonyság, úgy is történt. És nem részletezném tovább a történetet, csak annyit itt folytatjuk majd legközelebb, hogy közben Sámuel ugye már felnőtté növekedett, és ezen a nagyon-nagyon mély pontján, Izrael történetek ezen a nagyon mély pontján kezdte el a szolgálatát. Amikor még a frigyláda is 7 hónapig a filiszteusoknál volt, mikor visszakerült is, még nem is került mindjárt a helyére, tele volt a nép babonasággal, félelemmel, bálványimádással, erkölcsi hanyatlással. És azt olvassuk, hogy 20 év telt el, és Izrael egyszer csak siránkozni kezdett az Úr után. De csak azon múlt el, hogy 20 év telt el, nem. Hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy Sámuel évenként bejárta Izraelt, tanított, proféta iskolákat létesített, és 20 év munkája után a romokból kezdett valami föléledni, és a nép kezdett siránkozni az Úr után. Tehát hosszú, türelmes tanító munkára volt szükség ahhoz, hogy Izrael megint feléledjen. És én azzal fejezném be a mai előadásunkat, hogy és majd a legközelebbi alkalommal látjuk ezt majd még jobban, hogy egyetlen hívő ember által a Jóisten mit tud tenni. Azt is láttuk, hogy egy embernek még a hanyagsága vagy a hűtlensége milyen kárt tud okozni, de most az ellenkezőjét látjuk, hogy ez a kis Sámuel, aki kicsi gyermekkorától fogva teljes szívvel az Isten szolgálta, és a Szentlélek befolyása alatt volt egy ilyen mélypontról, rajta keresztül az Isten úgy tudott dolgozni, hogy végül Izraelnek nem még eltelt mondjuk 100 év, még valahogy kikecmergett ebből a válságból, hanem meglepő módon a legnagyobb mélypont után Izrael fénykora jött. A Dávid és Salamoni fénykor. És a kettő között a híd Sámuel. Egy hűséges, szerény ember. Egy kitartó tanító, aki rótta az országot. Éveken át rótta az országot, és csak tanított, és tanított, és tanított, és adta tovább az Isten igéjét. És ebből növekedett föl egy új gondolkozásmód, új nemzedék, egy új megújult vallásosság Izraelben. Szóval Sámuel annak a példája, amit így mond Ézsaiás könyvében egy helyen az írás, az én igém nem tér vissza hozzám üresen. Hanem mint ahogy az eső és a hó, az megöntözi a földet és a termést, kihajtáshoz segíti, azt mondja, az én beszédem is megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz, ahová küldöttem. Az Isten igéjében erő van. És Sámuelnek ez a hosszú, évtizedeken át tartó tanító szolgálata emelte ki Izraelt abból a mélységből, hogy végül megértek a feltételek egy igazi lelki megújuláshoz, és egy hatalmas változáshoz Izrael életében. Tehát ma is Isten beszéde ez a hatalom, amely ha hangzik, ha munkálkodik, akármilyen siralmasak a lelki vagy a hitbeli körülmények, egyszer csak változást munkál. Hát kívánom, hogy az Isten beszéde hallgatása a mi személyes életünkben is hozzon változást, mert ez mindig érvényes, hogy az Isten beszéde nem tér vissza üresen, ha vannak hallófülek, akik befogadják az üzenetét. Akkor szeretettel várunk mindenkit 2 hét múlva.